mára kijelölt szakasz megtalálható János evangéliumának 15. részében a 26. verszakkal kezdődő és a 16. rész 4. verszakában befejeződő részben. Ezt ülve hallgassátok meg. János evangéliumának 15. részében a 26. verszakkal kezdődő szakasz így szól, mikor pedig majd eljő a vígasztaló, akit én küldök nektek az atyától, az igazságnak lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd rólam bizonyságot, de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok. Ezeket beszéltem nektek, hogy megve botránkozzatok, a gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt jön idő, hogy aki öldökölt titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért beszéltem nektek, hogy amikor eljő az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam nektek. De ezeket kezdettől fogva nem mondottam nektek, mivel hogy veletek voltam. Nagyon érdekes ez a szakasz, hiszen Jézus búcsú beszédeiről ad híradást ez a rész, és talán keveset foglalkozunk ezzel a szakasszal, hiszen tudjuk, hogy Jézus elmegy, jön a Szentlélek, és így nem marad az ember egyedül, és talán elsiklik a figyelmünk arról, és azon, amit pedig itt Jézus úgy ír le, úgy mond el, hogy azért mondom el ezt nektek, hogy majd emlékezzetek rá, amikor megtörténik, hogy én mondottam nektek ezeket. Mikor pedig majd eljön a vígasztaló, ugye most csütörtökön volt, áldozó csütörtök az Úr mennybe menetelének napja, ki hogyan ismeri, ki hogyan gondol rá, akkor ahhoz számított 10 nap, amikor is eljön a Szentlélek, és kitöltetik a Szentlélek a tanítványokra, ennek ünnepe a pünkösd, és mindenki várja, mindenki várta azt, hogy Jézus milyen formában fog majd jelen lenni az életükbe, milyen formában lesz az majd, amit megígért, hogy én veletek maradok a világnak végezetéig, és elküldök nektek valakit, aki azért tud eljönni, mert nekem el kell menni, erről gondolkoztunk múlt vasárnap, s ha nem mennék el, akkor nem jönne el az, aki titeket majd vígasztal, Istennek ama lelke, a vígasztaló, aki az igazságnak lelke, aki az atyától származik, és aki én rólam tesz bizonyságot, mondja Jézus. De mond még valamit, ami nagyon érdekes ebben a szakaszban, hogy ti is bizonyságot tesztek majd, mert kezdettől fogva velem vagytok. Kicsit furcsa itt az ige időknek a torlódása, elmegyek, majd eljön, velem vagytok, nem leszek veletek, és hol múlt időbe, hol jövő időbe, hol jelen időbe fogalmaz Jézus, és ettől egy kicsit megzavarodunk, és talán érthetetlenül állunk a dolgok felől, egyfelől búcsúzik, és azt ígéri, hogy küld valakit, másfelől pedig felhívja a figyelmünket arra, hogy viszont nekünk is bizonyságot kell tenni. Miért? Mert kezdettől fogva velem vagytok. Lehetne ezt úgy értelmezni, hogy itt a tanítványok felé fogalmaz meg valamit Jézus. Vagy lehet ezt a kezdeteket úgy is értelmezni, és úgy is elgondolkozni róla, hogy a mi életünkben, akik itt ülünk a templomban, vajon mi a kezdet? Hol van az a kezdet, amikortól Jézus velünk van? Sokan sokféleképpen tudnánk ezt megfogalmazni, lehet, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy vele nincs Jézus, vagy nem tudja megfogalmazni annak a kezdő pontját, amikor Jézus vele van. Van, vagy vagyunk többen, akik úgy gondoljuk, hogy akkor is velünk volt Jézus, amikor mi erről nem voltunk meggyőződve. Mert ahogy visszafelé nézi az ember az életét, sok helyzet adódott az életében, amikor így visszafelé tekintve megérti, hogy vele volt az örökkévaló fiú, vele volt Jézus Krisztus, nem hagyta magára, valami olyan helyzetben volt vele, amikor azt hitte, hogy szerencséje volt, vagy azt hitte, hogy bejött valami, de így utólag, ezen az optikán keresztül nézve megértette, hogy Jézus Krisztus volt vele, hogy ő nyúlt bele az életébe, hogy ő az, aki nem hagyta, hogy az ember elsüllyedjen. Miről teszünk mi bizonyságot? Lehet direkt vagy indirekt módon ezt megtenni, lehet verbálisan, s lehet némán, vajon van-e valami, amiről bizonyságot teszünk, azaz van-e valami olyan hitvallás, ami életünkben, amiről beszámolunk, vagy amikor is ránk néznek ismerőseink, rokonaink, barátaink, akkor pontosan be tudnak helyezni abba a kategóriába, ahova valók vagyunk, mert az életünk valami olyasmiről szól, ami a többiek számára nyilvánvaló. Nem olyan régen beszélgettem valakivel egy másik emberről, és azt mondta nekem, hogy ha őt kérdeztem volna meg, akkor ő ezt az illetőt nem ajánlja nekem. Hát kérdezem, hogy miért? Hát, mert tudja, mi egy faluban élünk, mondja nekem, és mi ismerjük egymást, és nekem nem jó véleményem van az illetőről. Így utólag nagyon hálás voltam magamban, hogy nem kértem ettől, akivel beszélgettem, tanácsot erről az illetőről, mert egészen másként ismertem meg, mint ahogyan ő nekem tanácsot adott volna. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy egy közösségben élnek, egy falu közösségben, és azért, mert a családban történik egy-két olyan dolog, ami nem szimpatikus mondjuk a lakóközösségnek, már is címkézzük az illetőt, már is behelyezzük őt valami olyan skatujába, amely skatujából kikerülni nagyon nehéz. Hogyan is rekesztenek majd ki bennünket a gyülekezetekből, az Isten közösségéből juthatunk ettől a gondolatig odáig? Ugye arról kezdtem beszélni, hogy hogyan fogalmazzuk meg a magunk hitvallását, hogyan fogalmazzuk meg a magunk bizonyságát, hogyan lehet rólunk kiállítani valami bizonyítványt, vagy hogyan gondolkoznak rólunk a környezetünkből, és látszólag egy ellentmondásos gondolattal átcsap Jézus oda, hogy majd ki fognak bennünket rekeszteni, pedig ez is összefügg a bizonysággal, összefügg azzal, hogy milyen bizonyítványt állítanak ki rólunk, és miből is táplálkozik mindaz, ami odáig vezet, hogy emberek kirekesztenek valakit maguk közül. És egy picit elgondolkoznék ezen, hogy ez miért is történik meg. Bele pillantottam egy ilyen értekezésbe, és nagyon érdekesen volt ott összeszedve sok minden, és arra kellett rájönnöm, és mielőtt ebbe belekezdenék, elmesélek egy történetet. Nem olyan régen beszélgettem valakivel, aki elhagyta ezt az országot, és külföldön dolgozik, és azt mondja, hogy megdöbbenve tapasztalta, hogy ahol ennek az országnak a lakói összegyűlnek, mert többen voltak azon a munkahelyen, mindig kibeszélnek valakit a háta mögött. És megdöbbenve tapasztalta, hogy ahogy kilép valaki, rögtön elkezdik a rossz tulajdonságait, vagy a vélt rossz tulajdonságait megbeszélni. És azon kezdett el gondolkozni, hogy ha ő kilépne most az ajtón, vajon ő róla mit mondanának azok, akik ott vannak, és egyfajta idézőjelek között közösséget alkotnak, ez is egyfajta közösség, azok közössége, akik kibeszélik a háta mögött a többit. Mert valószínű, hogy ez az, ami segít bennünket abban, hogy ne rijjunk ki a többiek közül. Mert ha beállok a sorba, és itt visszakanyarodnék arra az értekezésre, amit olvastam, hogy rögtön be kell állnia, ezt idézőjelek között gondolnám, mert nem kötelező beállni a sorba, de jobban jár az ember, ha beáll a sorba, mert akkor rögtön mással kezdenek el foglalkozni. Kezdődik ez az óvodába, kezdődik ez, vagy folytatódik az iskolába, a munkahelyen, hogy mindig van valaki, akin lehet köszönülni a nyelvünket, akiről meg lehet mondani a tutit, akiről mindent tudunk, de nem foglalkozunk azzal, hogy mi az ő háttere, milyen problémákkal küzd esetleg, vagy mi az, ami miatt ő ilyen helyzetbe keveredett, vagy mi az, ami motiválja az ő rossz tulajdonságait, vajon nem egy állarc az egész, és mögötte segítségért kiáltó lélek van, ó, mennyi minden határozhatja meg azt, hogy valaki rossz arcot, rossz bizonyságot tesz, rosszul tesz bizonyságot a külvilág felé. És ha megyünk tovább, akár egy munkahelyen egy főnök nem hajlandó elviselni a mások véleményét, mert nehogy már neki megmondja valaki, hogy hogyan kell gondolkodni. Vagy egy pedagógus, nehogy már egyszer a diáknak legyen igaza. Hát azért tart olyan uralmas órát, mert nem lehet tanítani a rongykölykök között olyan rosszak, hogy nem bírnak odafigyelni, és a többi, és a többi, és lehet ne folytatni mindezt. Igen, mintha belénk lenne kódolva az, hogy kirekesszünk valakit. Mert így tudunk felszínen maradni. Lefelé lehet taposni, hogy én felszínen tudjak maradni. De meg kell vizsgálni azt a részét is ennek a kérdésnek, amikor is önmagunkat rekesztjük ki, hiszen öntörvényűek vagyunk, hiszen nem vagyunk hajlandóak közösségben gondolkodni, hanem mindig mi vagyunk azok, akik mindent jobban tudunk a környezetünknél, és ez is egyfajta lehetséges oka annak, hogy kirekesztve érezzük magunkat. Mert lehet hozni otthonról, vagy az ember így nő fel, hogy sohasem kell mondjuk a játékait elpakolni, és nem magyarázzák el neki otthon, hogyha a játékot elől hagyja, akkor arra rálép valaki, összetörik, vagy belerúg, vagy elesik benne valaki, és az a játék ott marad, ahol marad. Felnőtt korban, mondja a szakirodalom megdöbbentő módon, az ilyen emberből lesz az, aki nem bír közösségben élni, mert mindig neki volt igaza. Mindig ráhagytak mindent. Mindig ő tudta megmondani azt, hogy mi az, ami a tuti, bocsánat a kifejezésért, mi az, ami a legfontosabb, és soha nem válik közösségi emberré. Ezért is gondolhatjuk azt, hogy kirekesztett állapotban vagyunk. Milyen a bizonyságtételünk? Mert ezzel kezdtem a gondolatmenetet. Jézus azt mondja, hogy jön majd valaki, aki bizonyságot tesz, aki elmagyaráz, aki az övéből vesz, akit ő küld, aki mindarról beszámol, ami az atyánál van, és az egy nagyszerű dolog, hiszen valami olyan dolgokat, vagy dolgot kezdünk el érteni és tudni, ami nem ebben a szférában van. De mi is bizonyságot teszünk, mert kezdettől fogva vele vagyunk, vagy ahogy itt Jézus fogalmaz, velem vagytok. Amikor az ember azt kezdi érezni, hogy nincs helye egy közösségben, ez több dologból adódhat, mint ahogyan ezt az előbb körülírtam. Amiről Jézus beszél, az egy másfajta dolog, de ahhoz is kellenek azok az információk, amelyeket az imént elmondtam. Mert mi is bizonyságot teszünk arról, hogy kezdettől fogva Jézus velünk van, velünk volt. Vajon milyen a mi életünk? Miről tesz bizonyságot? Mi az, amit lehet tudni rólunk? Többször elmondtam már, de most is ide kívánkozik, hogy én az életem elég nagy részét Isten nélkül éltem, pedig komoly hívő családból származtam, és nem kellett nekem az, amit a szüleim megfogalmaztak, vagy amiről édesapám prédikált a szószékről, de sose tudtam jól érezni magam, mert mindig ott volt a gondolataimban az, hogy arról, amit én most csinálok, arról mi a véleménye édesapámnak, és ettől sose tudtam szabadulni. Mindig hajszál pontosan tudtam, hogy ő arról, amit én teszek, vagy ahogyan én gondolkozom, milyen bizonyságtételt fogalmazna meg. És azt hiszem, sosem tévedtem. Nem mindent beszéltem meg vele később sem, de mai napig tudom, hogy életemnek mely mozzanatairól, ha megkérdeztem volna, mit mondott volna nekem. Milyen bizonyságot tett volna. Mi lett volna az, amire fölhívta volna a figyelmemet? Vajon te, aki itt ülsz, itt vagy, te minden mozzanatát az életednek úgy tudod élni, hogy tudja a környezet, hogy miről, hogyan gondolkodsz? Vagy beállsz a sorba, nehogy kirij a tömegből, nehogy valahogyan föl tudj vállalni egy önálló véleményt, mert már is furcsa lesz a hangulat, meg fog fagyni a levegő körülötted, már is nehézségeid lesznek, mert fogod tudni, hogy a többiek másként gondolkodnak. És ezért inkább sodródsz az árral. Az, amiről Jézus beszél, az egy olyan bizonyságtétel, ami őróla szól. Jézus van a központban, nem a tanítvány van a központban. Nem a tanítvány érdeke van a központban. Nem azt kell bizonygatni, hogy a tanítvány többet tud a mesternél. Nem azt kell bizonygatni, hogy Jézus ezt rosszul tudta, és én majd ezt jól el fogom magyarázni. Az összes konfliktus abból ered, hogy a tanítványnak azt kell mondania, amire a Szentlélek elvezéli, amitől a Szentlélek bizonyságot tesz a lelkében, és amiről neki kellene bizonyságot tenni a külvilág számára. Vajon tudják rólad, rólam, miről, hogyan gondolkodom, gondolkodsz? Mindvégig veled van Jézus. Nagyon szép ez a kép, amit itt Jézus a tanítványairól mond. Mert az, hogy ti mindvégig, vagy kezdettől fogva velem vagytok, ebben nem csak az van belefogalmazva, hogy úgy kódorogtok utána. És amikor én mondok valamit, akkor meghallgatjátok, aztán hazamentek. Vagy amikor én csodát teszek, akkor ti örültök ennek, egy kicsit rátok is vetül ebből a dicsőségből, ami akkor rám vetült, amikor még nem a feszizsmeget kiabálták. Ez nem erről szól. Kezdettől fogva velem vagytok. Azaz, hoztatok egy döntést. Vajon van a te életedben ilyen kezdettől fogva? Meg tudod fogalmazni, hogy mikortól van jelen Jézus Krisztus az életedben? Vagy ha nem tudnád megfogalmazni, van rá igényed, hogy legyen kezdete az életednek? Legyen a hívő életednek valami olyan kezdete, amitől fogva el tudod mondani, és bizonyságot tudsz tenni, hogy Jézus Krisztus az életed része. És akkor a többi nem érdekes. Ja, hogy kirekesztenek, ja, hogy nem vagyok olyan érdekes, és nem vagyok olyan vonzó abban a közösségben, abban az emberi csoportban, ja, hogy nem leszek a központban, mert engem más kezd el motiválni, ja, és hogy én nem fogok beállni a sorba, és ezért fogok kirívni, mert nem vagyok hajlandó mást kibeszélni a hátam mögött, azért nem vagyok hajlandó, mert lesz kezdete az én életemnek. Isten áldjon meg bennünket, adjon mindannyiunk számára egy ilyen örömteli pillanatot, amely örömteli pillanattól kezdve számolhatjuk a mi születésnapunkat. S mielőtt befejezném, Maxim Gorkijtól szeretnék egy idézetet felolvasni nektek, a 19. század végén és a 20. század elején élő orosz író volt, és hát egyfajta válasz arra, hogy hogyan kellene bizonyságot tennünk ebben a világban. Lehet vele vitatkozni, én is ezt tettem volna, ha személyesen találkozunk, de mégis érdekes dolgokat fogalmaz meg. Azt írja ő, ez a világ minden zajával, tülekedésével annyit se érne, mint egy csacsi patája, ha az ember nem locsolhatná meg szegény lelkét egy pohár jó vörös borral, amely, mint szent áldozat, megtisztít bennünket bűneink üszkétől, és megtanít szeretni a világot, megbocsátani a sok szemetet, amiből bizony eleget hordoz, vagy hord ez a világ. Én azt gondoltam, mikor először elolvastam, hogy nyilván ő a pohár borban látja azt a választ, amit a világ sok nyomorúságára, piszkálódására, hogy maradjak a témánál, a csoportokban a másik kibeszélésében lehetett tetten érni. És természetesen lehetne a bor is elve válasz, hogy az ember megissza, kicsit jobb kedve kerekedik, és már is elfelejt mindent, ami ebben a világban rossz, vagy ebben a világban nem elfogadható. Mégis arra kellett gondolnom, hogy Gorki másra céloz. Arra céloz, amit az úrvacsorában kell megértenünk. Van valaki, akiből egy csipetnyi elegendő ahhoz, hogy el tud viselni mindazt a szennyt, amit te elkövettél, és mindazt a szennyt, ami ebben a világban tetten érhető. Kellene egy kortnyi, kellene egy halatnyi, és akkor bizonyságot tudnál tenni róla, és a magad élete is bizonyság lehetne, hiszen az a Szent Lélek magyarázott el mindent, akit a Fiú küldött el mindannyiunk számára. Amen. A 144-es éneket.